kapcsolatban. Pesti mesék.
Ülői út 30. Ma ebbe a házba hívom önöket, kedves hallgatóink, Hámori Kinga vagyok. Különleges ház ez, de nem csak azért, mert a közelmúltban itt nyílt meg az ország első egyszülős központja az egyedülálló szülők számára, hanem azért, mert a múltja is nagyon izgalmas. Sok-sok híres ember lakott itt, és igazi szellemi központ is volt valamikor, ahol most ez az új tér megnyílt. Izgalmas múltidézésre hívom önöket a ház történetének kutatójával, Csifári Gabriellával, Budapest főváros levéltárának főlevéltárosával.
Megkerestek azzal, hogy ezzel a nagyon izgalmas házzal foglalkozzak, ami jövőre lesz 125 éves. Üllői út 30, illetve Mária utca 28-as számú ház sarkán van ez az épület. És kiderült, hogy ebben az épületben 1909-ben lakott Kosztolányi Dezső. Hát az üllői úti fákat nem itt írta, be kell vallani, hanem az üllői út 70-ben, és ott sem, ahol az emléktáblája áll, hanem később, 1906 őszén írta azt a gyönyörű szép verset. Ugyanakkor valaki mást is megihletett az a vers, unokatestvérét, Brenner Józsefet, akit Csát Géza néven ismerünk, ugye, tehát zenekritikus, pszichoanalitikus és író. Nagyon szerette a Kosztolányi az Üllői utat, és akkor, amikor a Színház élet 1928-as számában föltették a körkérdést a híres íróknak és költőknek, hogy na melyik utca a legkedvesebb a szívüknek Budapesten, akkor Kosztolányi azt mondja, természetesen az Üllői út. Miért is? A szájába adom a szót. Mert itt laktam évekig, itt írtam első verseimet, és a délfelé itt járnak a szép, szegény leányok. Az éhes vidám diákok éjszakánként itt ragyognak fel a klinikák tükörablakai, és hát itt virágoznak az üllőjúti fák. Hozzá kell tennem, amikor elkezdtem ezt a kutatást, akkor bizony rácsodálkoztam, hogy itt az üllőjúton hány híresség lakott. Például az üllőjút 10 szám alatt Babits Mihály, a 36-os szám alatt Ambrus Zoltán, a 25-ös szám alatt Mikszáth Kálmán és Neje Maguks Ilona, kicsit távolabb pedig Revicki Gyula, és igen távol, 95-ös szám alatt Móricz Zsigmond lakott a családjával hosszú-hosszú évekig, és ott írta a Hét Krajcár című művét is 1908-ban. Tehát az üllői út vonzása igen erős volt. Ez a ház, ez egy különleges ház volt, egy ilyen kis ékszerház nekem, én beleszerettem, nem csak bele, hanem a tervezőjébe, Sannen Ernőbe is, hiszen ő egy igazi művész lélek volt. Német verseket írt, verses kötete jelent meg, fordított, Schillert fordított, sőt, még a zenével is kokettál Sannen Ernő. És azt írta Komor Marcell a nekrológiába 1916-ban, hogy Sannen olyan egyéni stílust vitt be az építészetbe, hogy ezer közül is felismerhetőek a Sannen-féle házak, tudnék az olasz reneszánsz elemeit olvasztotta bele a magyar építészetbe. És Sannen Ernőnek csak pár gyönyörűséges épületét szeretném felsorolni. A kedvencem, a szívem csücske az a Károly körút 14-es szám alatti Severa ház, Severa Károly szalámi gyárosnak készítette, és nem is akárkivel, jaj, Rót Miksával, ugye az üveg festészet, az üvegművészet varázslójával. Aztán ott van a Szabadság téren a Deutsch Kassa féle hatalmas bérpalota, vagy a Nemzeti Szálló, ugye, ami Rémi Szálló néven nyílt meg 1896-ban, de lehetne itt a Városliget fasorban a Grünwald szanatórium, ez is az ő nevéhez fűződik, rengeteg bérházat épített, bérpalotát vidéken és Budapesten, a fővárosban, különösen a millennium környékén. Hiszen ha jól belegondolunk, hogy a milleniumi ünnepségek az első és második világháború, illetve 56 után a legprosperálóbb időszaka volt a magyar építészetnek, hogy mindenki be akarta mutatni a tehetségét. És hát megépült ez a gyönyörű, szép, három emeletes, négy tornyos saroképület, amit a tulajdoni lapjára 1894. szeptemberébe jegyeztek be. És pont az adottsága miatt, hiszen nagyon közel volt a körúthoz, a nagy körúthoz, Rögtön lecsapott rá egy híres kávés család, a Sturm család, és Julius Sturm, vagyis Sturm Gyula volt az, aki először kibérelte, illetve hát ő lett a tulajdonos ennek a földszinti résznek, ami közel 400 négyzetméteres. Sturm Gyula 1895. februárjában kezdte itt meg a munkáját, és tényleg egy csodát hozott létre, a medikus kávéházat, ahova nagyon-nagyon-nagyon szűrt közönség járt. Tehát egy nagyon szűk értelmiségi réteg, talán ezért is nem ment jól ennek a kávéháznak, hiszen adott volt a közönség, a vendégsereg, szemközt volt az egyes számú sebészeti klinika, és onnan átjártak a medikusok, a hallgatók, az oktatók, de jogászok, művészek jártak ide. Többek között hát a házból a Kokosztolányi Dezső is biztos, hogy Csát Gézával betértek ide sokszor, de betért ide például Mednyánszky László festő is. Hát innen írta testi-lelki jó barátjának, Urdi Bálintnak, Nyulinak a leveleit. Tehát sokan látogatták, mégsem annyian, hogy egy tulajdonos leragadjon. Közel 30 évig működött a medikus kávéház, és 10 tulajdonosa volt. A cégbíróság iratokban, amikor belelapoztam, bizony, hát egyik csodálatból a másikba estem, és egyik meghökkenésből a másikba, hogy ki mindenki panaszkodott arra, hogy milyen kevés volt a bevétel ennek a kávéháznak, pedig ez egy csuda kávéház volt. Hát gondoljunk csak bele, az előbb mutattam a képeken, egy igazi szecessziós kávéház volt. Kívül-belül csudaszép volt, biliárdasztalokkal, és itt minden folyt. Ha belelapozunk a korabeli sajtóba, akkor volt itt párbaj, betörés, szerelmi történet, ahogy ez egy kávéházhoz illik. Mégis kisebb volt a látogatottsága, mint a nagykörút menti kávéházaknak, hiszen innen nem messze volt egy olyan kávéház, ami elszívta a közönséget. Ez a Valéria kávéház, ez az Üllői út és a Nagykörút sarkán. És abba is gondoljunk bele, hogy amikor ez a kávéház nyílt és működött, akkor Budapest a kávéházak városa volt, hiszen több mint 600 kávéház működött Budapesten. Tehát azt kell mondani, hogy egy kicsit kiesett a forgalomból, tehát abból a fő verőér, ütőérből, a Nagykörútból egy kicsit távol esett ez a kávéház, nem ment jól.
Aki Pesten nem jár kávéházba, annak nem megy jól. Akinek van Pesten egy-két háza, annak sem megy jól. Akinek van egy kis boltja, az a más pénzéből él. S akinek csak egy kis fixe van, a farkastól sem fél.
Amikor 1923-ban hát megjelent egy gyönyörű kávéház, Sirató, akkor többféle vállalkozás indult el. Tehát itt elsőként a Vinicola RT-t tudnám megjegyezni. Ez egy tulajdonképpen egy bor nagy kereskedés volt. A Üllői 30-tól nem messze volt a központ, a Köztelekházban, a 25-ös számú házban, és az igazgatósági tanács tagjai között voltak grófok, bárok, nemesek, akik pörgették, forgatták a pénzüket. Ez a Vinicola RT, ez egy bor nagy kereskedés volt, teljes mértékben uralt ezt a földszinti területet. Éttermet nyitott, irodákat, és lent a pincében, a pince majdnem ugyanakkora, mint a földszinti rész, borpalackozás volt. Aztán újra valahogy felé lett a medikus név, egy különleges nevű hölgy próbálkozott, Sárhanné, medikus étterme, ami hát csak egy évig működött, de hát működött itt nyomda, működött itt kereskedés, tehát sok mindennel próbálkoztak. Az igazi karakterét, arculatát ennek a bútor adta meg. 85 évig bútorboltként üzemelt az Üllői 30-as számú ház földszinti része, és egészen 1930-ig tudtam visszamenni a kutatásban. Akkor először egy kovács, aztán egy juhász nevű bútorbolt nyílt itt, bútorcsarnok, és 50-be államosították.
Olyan jó lenne még magunkat visszavarázsolni ebbe a fénykorba, amikor ez a kávéház még működött, illetve nézegethetnénk képeket. Láttam itt Klösz Györgynek felvételeit. A hallgató, tehát nem a kutató számára, hol láthatóak, vagy láthatóak-e képek, olvashatóak-e újságcikkek a korabeli sajtóból, amelyeket ön is említett, vagy pedig csak a levéltárosnak a kiváltságai mindezek?
csináltam egy kis mini kiállítást, amit szeretnék virtuális kiállítássá fejleszteni, és ez a kis kiállítás, ami 47 tablóból állt, ez most az egyszülős központ, tehát aminek a székháza működik most ezen a földszinti részen. Itt végignézhetőek ezek a tablók a korabeli tervektől, tehát a legelső 1893-94-es tervektől kezdve napjainkig próbáltam azokat a dokumentumokat, irodalmi műveket, visszatekintéseket, korabeli sajtócikkeket, reklámokat kikutatni, amivel tulajdonképpen visszavarázsolom a múltba a kedves látogatót.
Egy nagyon picit, ha megengedi, hogy a kulisszák mögé tekintsünk már, ami az ön munkáját illeti, történik egy felkérés, mondjuk egy adott épület történetével kapcsolatban, akkor hát látjuk, hogy nagyon sok felé nyúlhatnak a szálak, nem csak alaprajzokat kell visszakeresni. Hogyan kezd neki, és mennyire szélesen próbálja lefedni? Tehát hallom, hogy az erre művészet is érdekli, hogy a maga az ember is, akik ott lakhattak, nem csak a funkció. Mi az ön stratégiája?
Első stratégiám az az, hogy kíváncsi vagyok a tervekre. Mivel állok én szembe? Minek a történetét kell kikutatni? Milyen nagyságú épületről van szó, milyen régi épületről, hiszen akkor rögtön vissza tudom varázsolni magam abba a korba, hiszen nem csak az épületre kutattam, hanem a környékére is. Engem nem csak az épület érdekel, hanem a bent élőknek az élete, hiszen olyan hírességek laktak ebbe az épületben, mint Herman Otto, vagy Huszka Jenő, az Magyar Operett szinte megalapítója, de akkor még joggyakornokként működött, vagy Felvinczy Takács Zoltán, ugye a nagy keletkutató művészettörténész, vagy a Mátrai család, a Szobrás család. Tehát egy olyan különleges varázsa van ennek az épületnek, hogy bizony én, amikor laikusként fölmentem a harmadik emelet 17-es számú lakásba, és bekopogtam, sajnos nem nyitott a ajtó, de nagyon kíváncsi voltam, hogy például, ahol Kosztolányi hónapos szobát bérelt, és több társával ott bérelt ezt a hónapos szobát, hogy ő milyen környezetben lakott, hova nézett az ablaka. Én mentalitás történetet is nagyon szeretem. Szerettem volna beleképzelni magam Kosztolányi helyzetébe, hiszen van egy olyan verse például, amit feltehetően ebben a házban írt, ami kicsit később vetett papírra, és ahonnan tulajdonképpen a klinikák udvarára, a virágzó fákra ránézett. Nem csak az üllőjöti fákra, hanem a klinikák virágzó fáira is ránézett. Tehát valóban egy sok ágon, sok úton, sok véreren végigmenő kutatás folyt. Néztem a korabeli sajtót, sőt a zenét is. Tehát amikor nekem megszólal a múlt, és ugye a könyveimen keresztül is megszólal a múlt, megszólal egy ember élete, tehát nekem a múltból valaki hozzám szól, és nekem ezt dekódolni kell, akkor az valahol olyan, mint Cifra Györgynek a Ágyuk is virágok, ahogy azt mondta, hogy a múltból akkor hallod meg a hangokat, azt a hegedű szót, ha van füled hozzá. Hogyha egy húron zengetek. Így voltam Kosztolányival is, így voltam Ambrus Zoltánnal is, hát Ambrus Zoltán több évig élt itt. Hát milyen lehetett, amikor ő kijött az udvarra, kijött a kapun, végigment az Üllői úton, hiszen akkor még lovasúti kocsik jártak, ott csilingeltek mellettük, tehát milyen volt az akkori élet? Ezért az irodalom érdekelt, az akkori zenei élet érdekelt, a korabeli képeslapok, hogy mit tartottak fontosnak Klösz Györgyék megörökíteni. És hát tulajdonképpen minden, az az infrastruktúra, ami körbevette őket. Tehát én szeretem belehelyezni magamat az ő személyükbe, az ő szemükön keresztül látni azt a világot. És itt volt egy nagy kópé, Kosztolányi Dezső, aki ott hagyta az egyetemet. Nem sokan tudják, de ott hagyta az egyetemet 1906-ban, mert nagyon-nagyon unalmasnak találta, és ő már 1909-ben ilyen facér újságírócskaként térült, fordult, 5 vagy 6 helyen lakott itt az Üllői úton. Brenner Józseffel, Csát Gézával és Lányi Ernővel, és hát visszatérve egy kicsit az üllőjöti fákra, hát egy fiatal srácként írta meg ezt az üllőjöti fákat, ott a 70-be, üllőjút 70-be, és pont az unokatestvére Csát Géza volt az, aki megzenésítette, ezt nagyon kevesen tudják, de végül is nem rajta keresztül vált híressé, és nem is az első verses kötetéből vált híressé ez a vers, hanem azt, hogy Meggyaszai Vilma Nagy Endre kabaréban elénekelte Lányi Ernő megzenésítésében. Nagyon sok mű született itt az Üllői úton, nagyon sok érdekes, olyan zsongó kavalkád volt, tehát egy igazi fővárosi utca volt az Üllői út. Ezt szerettem volna visszavarázsolni.
Említene nekünk most itt egy-két zeneművet, vagy irodalmi alkotást, ami ehhez a helyszínhez kapcsolódik, ehhez a korhoz?
Mindenféleképp az üllői fákat szeretném említeni, mert 1906 őszén keletkezett, de mindenféleképp is ebben szeretném felolvasni ezt a Csád Géza egyik novellájának részletét, a Tavaszok című novelláját, ami hát 1916-ban jelent meg, de feltehetően, hogy 1906 körül termékenyítette meg az író agyát, hát akkor, amikor az üllői fák is keletkezett, és valahogy így visszarepít minket a Csád Géza fiatal korában is, amikor ők még kamaszként, 20 éves fiúkként egyik kávéházról a másikra jártak és kártyáztak, és jól érezték magukat. Csád Géza, Tavaszok. Az Üllői úton újra rügyeznek a fák, és rügyeznek, zöldelnek már mindenütt, ahol csak valaha ilyenkor álltam alattuk. Néztem a rügyeiket, kerestem a levegőben a még rejtett és drágalátos illatukat. Kihajlok az ablakon. Az utcát elönti a délutáni aranyos napsugár, és most, mintha 10-15 zenekar kezdene zenélni körös körül egyszerre különböző távolságokban. Fölzeldül bennem az elmúlt tavaszok emléke, fénytelen, fátyoló színek, olyan tiszták, szinte világítanak. Mint valami üvegfestmény nagy kerek ég ablakán. A képek eltakarják egymást, de valahol átlátszanak egymáson. Mintha a zenekarok mind más és más darabot játszanának, de valamennyien ugyanabban az alaphangnemben, abban a pillanatban, amikor én kihajoltam az ablakon és kinéztem az Üllői útra, hát így zenéltek bennem egyszerre az elmúlt tavaszok. Mindegyik egy teljes zenedarab, amint kezdődött, elmúlt. És az együtt az egész valami tömör, parfümös, kavargó, lendítő zene. Nem harsány, de mégis teljes, és regiszterben zengő. Kellene több?
Talán csak annyi, hogy milyen zenét hallgassunk ehhez.
Valami fájdalmas hegedű szólót. Én azt hiszem, hogy azzal úgy végig tudnánk sétálni korabeli ruhában az Üllői úton, és mondjuk el tudnánk képzelni, hogy szembe jön a gyönyörű, szép, magas Kosztolányi Dezső Csád Gézával. Jó lenne megölelni őket.
Lépjünk akkor tovább a 20. század második felébe, hiszen olyan képeket is hozott nekünk, sajnos a hallgatók nem látják, de megtekinthetik bizonyára a helyszínen, amely hát magán hordozza a történelmet is, és 1956-ot is, hiszen eléggé front közelben volt ez az épület, nagyon szem előtt volt.
1956. októberében ez a ház is valahogy belekerült azokba a szörnyűséges eseményekbe, október 23-ától az a 2-3 hétig tartó borzalomba, hiszen nem messze volt a Kilián laktanya pár száz méterrel arrébb ott az Üllői út és a Nagykörút sarkán, és vele szemközt a Korvin köz, ahol tényleg óriási harcok folytak, és ne feledjük el, hogy itt a házzal szemközt volt az egyes számú sebészeti klinika, amely vöröskeresztes központ volt, találatot kapott, több találatot is, és nagyon-nagyon sok olyan memoárt, orvosi visszaemlékezést olvastam, ahol tényleg fájdalmas sorokban örökítették meg, hogy akkor, amikor már nem volt se villany, se víz az épületben, akkor gyertyaláng, gyertyavilág mellett a pincébe gyógyították a sebesülteket. Tehát ez egy fő fészke volt a forradalom eseményeinek, és ez a ház is találatot kapott. A kiállításon látható is egy fotó, ahol a szobát belülről ábrázolja, amiben az Iparművészeti Múzeum előtti orosz tank belőtt ebbe a szobába. Tehát benne volt a forradalom eseményeibe. Készült egy másik fotó is, ami hát Budapest Főváros levéltárában található, ott az 56-os perekben, ahol egy orosz páncélos kocsi a Üllejút 30 és 32-es számú ház között áll meg, és amire hát olyan fanyar feliratokat írtak a magyar forradalmárok.
Van-e még olyan határkő ebben a történetben, 56 után, hogyha haladunk a napjainkig, amely magán viseli a kort, illetve leolvasható erről az épületről?
Hát az épületről, ha nem is, de azt, hogy megszűnt családi vállalkozás lenni a bútorbolt, mert mondom 85 évig bútorboltként működött ez az épületi földszinti szárnya, akkor, amikor államosították. Akkor a bútorker 33-as számú kiállító terme volt, elszürkült. Számomra elszürkült. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a Bak és Társa bútorszalon ez volt az utolsó vállalkozása, ami hát tavaly itt befejezte a működését. Valahol így emlékeznek a környéken a lakók. Nekem mégis történészként azt kell mondani, hogy a Medikus Kávéház és az azt követő időszak a legizgalmasabb. Akkor volt igazán látogatott ez a terület, akkor születtek itt legendák, történetek, akkor látogatták itt nagyságok, tehát a bútorbolttal, és lehet, hogy szörnyűséget mondok, de egy sokkal vékonyabb réteg látogatta ezt a földszinti részt. De mostaniak arra emlékeznek.
Arra gondoltam, amikor azt említettem, hogy látszik-e még rajta a kor, hogy ugye megváltozott a homlokzat, hiszen az egész épület megváltozott azzal, hogy már nagyon nem úgy néz ki, mint a képeken, főleg a tető szerkezet.
Így van.
Mi történt?
1894-ben három emeletesnek épült, kis csúcsívekkel, kis tornyocskákkal, és 35 évvel később kapott két emeletet. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért is. Hiszen Budapest lakossága nagyon feldúsult, tehát nagyon sokan beköltöztek Budapestre, fölköltöztek a fővárosba, és hát egyszerűbb egy két emelettel megemelni egy épületet, mint új épületeket emelni. Hát pénzt is hozott természetesen a tulajdonosnak. 5 emeletes lett ez az épület. Én akkor, amikor az udvarból fotóztam az udvari részt, ennek az épületnek a bája tűnt el. Tehát az a karcsúsága, az a játékszerűsége tűnt el. Egy nagy monumentális saroképület lett.
A kis kecses tornyok a tetejéről eltűntek. Főleg az volt, ami talán a karakterét megadta.
Így van, így. Ami Shannon-szerű házzá tette, tehát ami olyan kis törékeny filigrán házzá tette. A három emelet bőven elnyelte a lakókat, de az igazi karaktere az volt, ami megszületett 1894-ben, és ami ennek megálmodta az építés Shannon Ernő, azt a házat.
Az ég legyen ti véletek, üllőjúti fák, borítsa lombos fejetek, szagos, virágos fergeteg, ezer fehér virág. Ti adtatok kedvet, tusát, ti voltatok az ifjúság, üllőjúti fák. Másoknak is így nyíjatok, üllőjúti fák. Szívják az édes illatot, a balzsamost, az altatót, az est óráinát. Ne lássák a búciprusát, higgyék, örök az ifjúság, üllőjúti fák. Haldoklik a sárgult határ, üllőjúti fák. Nyugszik a kedvem napja már, a szél búsan dúdolva jár, s megöl minden csírát. Hova repül az ifjúság? Feleljetek, búslombú fák, üllőjúti fák.
Kedves hallgatóink, Pesti Mesék című műsorunkban az Üllői út 30-as számú ház történetét ismerhették meg. Csifári Gabriella, Budapest főváros levéltárának főlevéltárosa segítségével. Kosztolányi Dezső Üllői úti fák című versét Mensáros László előadásában idéztük fel. Köszönöm figyelmüket! Két hét múlva egy újabb Pesti mesével várja önöket a szerkesztő Hámori Kinga. Viszont hallásra!